Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 479. dicséretet keressük ki, és a 479. dicséret első versét énekeljük el fennállva. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Foglaljuk el a helyünket, és egy történetet szeretnék felolvasni. Családi Isten tiszteletünk van, ami úgy gondolom, hogy nem csak a gyermekeknek, de a felnőtteknek is sokat mondhat. A címe ennek a kis történetnek Csupa tisztességes ember. Második Frigyes porosz királyt már életében Nagy Frigyesnek nevezték, mert valóban nagy államférfi volt. Ezen felül azonban népe is nagyon szerette, főleg igazságosságát értékelték. Idős korában kellő tisztelettel egyszerűen csak így emlegették, az öreg Frici. Nem egyszer elvegyült népe körében, hogy megismerje gondjaikat, bajaikat. Másrészt senkinek sem kellett félnie attól, hogy ügyével magához, a nagy királyhoz forduljon. Egyszer az öreg Frici egy börtönt keresett fel. Elbeszélgetett a rabokkal, mindenekelőtt az iránt érdeklődött, hogy mit követtek el, és milyen ítéletet kaptak. A nagy királynak, aki egyszerű, kék kabátot viselt, és minden fogollyal személyesen elbeszélgetett, csodálkozva kellett megállapítania, hogy a börtön minden lakója ártatlan. Az egyik azt állította, hogy megrágalmazták, a másik tévedés áldozata lett. Egyesek igazságtalan bíró áldozatainak vallották magukat. A király mindegyiket nyugodtan végighallgatta. Majd egy olyan emberhez ért, aki mélyen lehajtotta a fejét. Arra a kérdésre, hogy miért van így elcsüggedve, ezt felelte. Felség, én egy csirkefogó vagyok. Azzal kezdődött, hogy már az iskolát is kerültem. Később kerültem a rendszeres munkát is, és ezzel sok fájdalmat okoztam jó szüleimnek. De hiába kórhelyfráter voltam. Lustaságom miatt adósságokba keveredtem. Elkezdtem hozzányúlni mások dolgaihoz. Tönkretettem az életemet. Bárcsak jóvá tehetnék még mindent. A porosz király így szólt ehhez a bűnbánó bűnöshöz. Ez az egyetlen gazfickó itt a csupa tisztességes ember között. Kivele gyorsan a börtönből, nehogy még elrontsa a többieket. Ő benne még látott a király valami ígéretest, reménykedett abban, hogy újat kezd az életével. A többiekről ezt mondta az öreg Frici. Ezek a fickók pedig nyugodtan morgolódhatnak tovább. Szégyentelenek, nincs bűntudatuk, hazugok és önigazak. Milyen sok ember, fiatal és idős egyaránt, törekszik buzgón arra, hogy az embertársai szemében igaznak és jónak látszódjék. Az emberek szemében talán még azok is. Isten előtt azonban nincs olyan ember, akinek ne lenne bűne. Egyáltalán nem kell, hogy börtönben üljenek, vagy gyilkosság száradjon a lelkükön. Önigazultságuk elegendő bűn ahhoz, hogy ne kerüljenek a mennybe. Mert a kárhozatra vivő széles útnak van járdája is. Ez nem vezet mély szennyen keresztül, de ugyanúgy az örök romlásba visz. Milyen sokan járnak rajta magabiztosan és gondtalanul. Életszemléletük remekül alkalmazkodik a világhoz. Ott vannak a számos társaságban a legjobbak is. Még sincs az ilyenek számára semmilyen segítség, ha csak még idejében fel nem nyílik a szemük, és meg nem látják, hogy mégis bűnösök. Jézus Krisztus ezt mondja: én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Egy másik helyen pedig ezt mondja: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ha becsületes vagy, el kell ismerned, hogy nálad sincs minden rendben. Ne rejtőzz el a magyarázkodások és a látszatszentség mögé. Valld meg vétkeidet a legnagyobb királynak. Ne hallgasd el szíved nyomorúságait és kudarcodat. És ezzel lehetővé teszed, hogy ő segíthessen neked. A mai történetünkhöz, az evangéliumi történethez kapcsolódni fog, de bizony látnunk kell, hogy Jézus Krisztusra van szükségünk, hogy ne áltassuk abba önmagunkat, hogy nekünk nincs bűnünk, mert mi jó emberek vagyunk. A következő énekünk a 623. ének lesz a Barna énekeskönyvből, és még nem most mennek majd ki az alsósok, hanem a következő ének alatt. A 623. éneket énekeljük végig. Krisztus, arra kérünk, jöjj ide közébünk.
A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Márk evangéliumából olvasom, a második rész első 12 verséből. Márk evangélium a második részének első 12 versét, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Jézus néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsátattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak a szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magunkban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsátattak a bűneid? Vagy azt mondani, hogy kelj fel, fogd az ágyad és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: Ilyet még sohasem láttunk. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott igét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Megköszönjük neked, Úr Jézus, hogy jöhetünk hozzád. Megköszönjük ezt a napsütéses napot, megköszönjük a te hajlékodat, ahol különösen is érezhetjük a te jelenlétedet, a te közelségedet. Megköszönjük azt, hogy te szólni akarsz hozzánk. Megköszönjük azt, hogy hiába tettünk talán az elmúlt héten is olyat, amivel nagyon elszomorítottunk. Te nem küldesz el magadtól, nem vetsz el magadtól, hanem hívogatsz, mert akarsz velünk foglalkozni, akarod a mi életünket formálni. Kérünk téged, hogy segíts, hogy hadd lássuk úgy az életünket, ahogy te látod. És hadd engedjük meg neked, hogy azt tedd velünk, ami számunkra a legjobb. Így kérlek téged, hogy légy velünk ezen a mai Isten tiszteleten. Hadd érezzük a te lelked áldását valamennyien, akár itt vagyunk a templomban, akár a gyermekek odaállt. De olyan jó, hogy a neked szentelt napon a te közeledbe lehetünk. Szenteld meg ezt az órát. Segíts, hogy a gondolataink ott legyenek te körülötted. És tényleg hadd tudjuk a tekintetünket csak rád emelni, és úgy hallgatni a te szavadat. Amen. A 164. dicséretet keressük ki, és annak fogjuk az első versét énekelni, és eközben Kriszti nénivel az alsósok átmehetnek a gyülekezeti terembe, hogy ott a gyermekisten tiszteleten hallgassák tovább az igét. És ha van olyan ötödikes, aki szintén nagyon szeretne menni, ő is mehet Kriszti nénivel. A 164. dicséretünk első versét énekeljük el. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni kívánok ma köztetek, az előbbi szent evangéliumi részből, és most pedig a 105. Zsoltár 4. versét szeretném felolvasni ahhoz kapcsolódóan. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy ezt az evangéliumi történetet közülünk nagyon sokan ismerik. Szerettem már gyermekkoromban is ezt a történetet, hiszen olyan jó az a 4 barát hozzáállása, aki elviszi az 5. barátjukat, hogy Jézus Krisztus meggyógyítsa. Hogy ők bíznak annyira az Úr Jézusban, hogy elviszik a barátjukat, mert azt akarják, hogy újra egészséges legyen. De láthatjuk utána a szemünk előtt azokat az embereket is, akik belekötnek Jézusba. Ott okvetetlenkednek, és felháborodottan kérdezik, hogy de ki ez a valaki, aki bűnöket bocsát meg? Hát az csak az Isten teheti. És Jézus olyan szeretettel, de határozottan inti őket rendre. Úgy gondolom, hogy nem csak előttem, hanem valamennyiünk előtt ott lehet ez a kép, ahogy láthatjuk, hogy milyen boldogan kel föl ez az ember, fogja meg az ágyát, és indul haza. Olyan jó volt ezt a verset is elolvasni, hogy és mindannyian, akik ott voltak, dicsőítették Istent. És számomra itt nagyon sokáig le is zárult ez a történet, egészen addig, amíg egy óvodai hittanon egy kis óvodás megkérdezte tőlem, hogy és mi lett a tetővel, Anikó néni? És hát ugye ez nem fontos, nincs benne a Bibliában, és csak hozzátehetjük, hogy mi mit gondolunk róla. Ha most megkérdezném, hogy mit gondol a gyülekezet róla, mindenki talán mást mondana. Én úgy képzelem, hogy ez az ember örömmel ment a barátaival visszaállítani a nádat, és visszatenni a cserepet, hogy ne maradjon nyitott tetővel az a házigazda, aki Jézus Krisztus befogadta. Mindannyian másképp képzeljük el az evangéliumi történetet, de olyan jó, hogy elképzelhetjük, és oda élhetjük, hogy tulajdonképpen mi is történhetett ott. És én mégsem erről szeretnék most beszélni, hanem ennek az evangéliumi résznek az első 2 verse fogott meg készülés közben, és hadd olvassam ezt föl. Néhány nap múlva ismét elment Jézus Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Mit tudunk meg ebből a 2 versből? Elterjedt a híre, hogy Jézus Galileában van. Galilea egy terület volt csak, ott a Genezáreti tó környékén. Több kis várost érintett. És olyan gyorsan elterjedt a híre, hogy Jézus visszajött Galileába, hogy nagyon sokan gyűlnek oda, hogy Jézus közelébe legyenek. Azt írja a Biblia, hogy olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtóban sem volt hely. Mondhatjuk azt, hogy tömegnyomor volt. És ezek az emberek egy picit sem sajnálták, hogy a tömegnyomorban ott kell állniuk. Én valahogy úgy képzelem el, mint amikor akár Pestre befelé busszal utaznak reggel a diákok vagy a felnőttek, vagy Pesten valamelyik tömegközlekedésen, hogy mozdulni sem tudnak, olyan szorosan állnak egymás mellett. És ezeket az embereket ez egy picit sem zavarja. Egy picit sem zavarja, hogy tömegnyomor van, mert Jézus igét hirdet. Mi az, hogy igét hirdet? Hogy Istenről beszél. Isten üzenetét, Isten szavát mondja ott azoknak az embereknek, akik vele együtt vannak. Nagyon-nagyon sokan voltak, és biztos vagyok benne, hogy sokféle ember volt ott. Voltak ott olyanok, akik szegények voltak, de voltak olyanok is, akik gazdagok voltak. Voltak olyanok is, akik elnyomottak voltak, vagy tanulatlan emberek. De biztos, hogy voltak ott tanult emberek, előkelő emberek. Voltak olyanok is, akik, amikor meghallották, hogy Jézus ott van, örömmel mentek maguktól. Voltak olyanok, akik csupán kíváncsiságból, hogy meglássák ezt a Jézust. Voltak olyanok is, akiket hívhattak, hogy gyertek, itt van Jézus. És tudjuk, hogy volt ott olyan is, akit vittek Jézushoz. Vittek, hogy ott legyen Jézusnál, és ne maradjon arról le, hogy milyen jó Jézus Krisztus közelébe. De voltak olyanok is, akik kételkedtek abban, hogy Jézus Krisztus a Messiás, a megváltó Isten fia. És voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy én hiszem, hogy ő a megváltó, hiszem, hogy ő az Isten fia, és mindenre van hatalma. És volt olyan is, aki talán úgy érezte, hogy olyan sok a bűne, hogy ő nem állhat oda Jézus elé. Talán csak távolról figyelheti. Sokféle ember volt ott, de egy közös volt bennük, sőt kettő. Az egyik az, hogy mindannyian ott voltak Jézus közelében, ebben az időben, mindannyian. És a másik pedig az, hogy Jézus olyan jól ismerte őket, pontosan tudta, hogy mi van a szívükben, a gondolatukban, milyen vágyuk van. Mindent tudott róluk. Tudta, hogy honnan jöttek, hogyan jöttek, mi a fájdalmuk, mi a kérdésük, mi az, ami zavarja őket. Ebben a sok emberben ott van az a pár, akit Márk különösképpen kiemel, akire felhívja a figyelmünket, és ugye már róluk is tettem említést. Ott vannak a barátok, akik nagyon bíznak Jézusban, akik elismerik, hogy igen, hisszük, hogy ő Isten fia, a Messiás, a megváltó, és ezért hozzuk oda a beteg bajtársunkat, hogy meggyógyítsa őt. Hiszen az ószövetségi profécia megmondja, hogy a Messiás képes csak arra, hogy betegeket gyógyítson, hogy süketeket hallóvá tegyen, hogy vakokat látóvá, a sántákat járóvá. Mi oda visszük a barátunkat, mert fontos a számunkra. Ők bíznak és hisznek Jézus Krisztusban. Ott van a beteg ember is, aki nem szólal meg az evangéliumi történetben. Semmit nem tudunk róla, ami biztos. De mivel Jézus Krisztus ismerte őt, Jézus szavából következtethetünk arra, hogy mi lehetett ennek az embernek a szívében. Mivel kezdte Jézus? Azt mondta neki, megbocsátattak a te bűneid. Nem írja a Biblia, hogy mióta volt ez az ember béna. Ugye a vakon születetnél ott volt, hogy már születése óta vak, és akkor meg is kérdezték a tanítványok Jézustól, hogy ez az ő bűne miatt vak? Vagy a szülei tették ezt? Valamit, ami miatt vak lett? És azt mondja Jézus, hogy nem, hanem azért, hogy az Isten dicsősége megmutatkozzék. Nem tudjuk, hogy ez a béna mióta béna, de egy biztos, hogy gondolhatta azt, hogy valami, azért, valami rosszat tettem, valami bűnt elkövettem, hogy megbénultam, viszont nem is fogok meggyógyulni, amíg nem látom meg ezt a bűnömet, és Isten haragját nem tudom magamról elfordítani, és nem lesz gyógyulásom sem. És olyan szomorú, hogy ma is vannak olyan emberek, akik egy betegség kapcsán, valami baj kapcsán rögtön arra gondolnak, hogy Isten büntetése van rajtam. Azért kerültem kórházba, azért vagyok beteg, mert valami rosszat tettem, és Isten büntet. Még azt is hozzámondják, hogy hát azt bünteti, kit szeret. Nem. Isten dicsőségének kell mindenkinek az életén meglátszódnia. Tehát nem tudunk semmi pontosat erről a beteg emberről. Egyet tudunk, hogy Jézus azzal kezdi, megbocsátattak a te bűneid. És én úgy gondolom, hogy felszabadíthatta azt az érzést, ami őt nyomasztotta, ami megkötötte, hogy de miért, de miért, de miért, és milyen borzasztó így élni. És azáltal, hogy a bűnei megbocsátattak, felszabadult lehetett a lelke. De Jézus nem végez félmunkát, a testének is megadta a gyógyulást, és tudta dicsőíteni az Urat. Valamikor nem adja meg, ezt is tudnunk kell, Isten a gyógyulást, mert úgy betegen van célja az életünkkel, és nem tudom, hogy kik emlékeznek, 1980-as évek elején, de pontosan nem tudom mikor, Johnny Erickson itt volt Magyarországon. Ő egy olyan asszony, aki műlovas volt, és 16 éves korában egy olyan rossz helyen ugrott fejest a vízbe, hogy lebénult. Akkor el akarta vetni magától az életét, de azt sem tudta, mert csak a fejét tudta forgatni. És hogy győzte őt meg Isten arról, hogy neki így van szüksége rá. Nem jött helyre, az eszközök, amiket kapott, azok segítették őt valamennyire, de itt volt Magyarországon, és elmondta, hogy teljes az élete így is. Férhez ment, nem ahhoz a fiúhoz, aki akkor volt a vőlegénye, de egy boldog házasságban él, azzal a férfival, akit Isten rendelt mellé, és mindenkinek beszél arról, hogy lehet bármilyen nehéz, nyomorúságos a helyzetünk. Élhetünk az Isten akarata szerint az ő dicsőségére. Három könyvet is írt, megvan a kölcsönkönyvtárunkban, hogy aki szeretné elolvasni az életét, megteheti, sőt, az életrajzáról egy film is készült. Johnny így van fönt a YouTube-on. Az apukája fiút szeretett volna, azért ezt a nevet kapta. Tehát visszatérve a mi betegünkhöz, ő megkapta a testének a gyógyulását is. Aztán ott volt a harmadik csoport, az írástudók csoportja, akik nagyon jól tudták, hogy csak Isten bocsáthat meg bűnt. És amikor Jézus könnyedén kimondja ezt, hogy de megbocsátattak a te bűneid, a szívükben azonnal felháborodnak. Isten káromló ez az ember. Ők azok, akik nem hiszik el, hogy Jézus Isten fia, a messiás, a megváltó, akit olyan régóta várnak. Csak Isten adhat bűnbocsánatot. És olyan kedves Jézustól, hogy látja őket, ismeri őket, és egyszerűen csak annyit mond, hogy hát mi a könnyebb. De hogy tudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a bűnök fölött is, elismeri, hogy ő Isten fia, hát én azt is mondom, hogy ami látványos, kelj fel, fogd az ágyad, és menj haza. És a szemüknek már hisznek, és ők is dicsőítik Istent. És ha belegondolunk, ezek az emberek, akik ott voltak Jézus Krisztus körül, mindannyian azt kapták meg, amire szükségük volt. A barátok azt, amiért odavitték a beteget, hogy ott van Jézus, akinek minden felett hatalma van, hiszen ő a legnagyobb úr. Olyan jó lenne, ha meggyógyítaná a barátjukat. Teljesült a kérésük. A betegnek teljesült az a vágya, hogy megbocsátattak a bűnei, sőt, még egészséges is lett. És mit kaptak az írástudók? A kételkedő szív helyett egy olyan szívet, amelyik biztos volt abban, hogy Jézus Krisztus a messiás, Isten fia. És ezt onnan tudjuk, hogy a végén ők is dicsőítették Istent mindezért. Olyan jó lenne, ha magunkra nézve is tudnánk valamilyen módon ezt a történetet alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy akik most itt vagyunk a templomban, mi is nagyon sokféle emberek vagyunk. Különféle családból érkeztünk. Én úgy gondolom, hogy nem is mindenki csak Pátyról. Többféle helyről is érkeztünk. Lehet, hogy mi is úgy jöttünk, hogy jöttünk magunktól, vagy valakik hívtak bennünket. De lehet, hogy valaki elhozott kocsival, mert nem tudtunk volna eljönni magunktól. De másféle szándék is van a szívünkben. Lehet a mi szívünkben olyan, hogy ó, azért vagyok itt, mert kötelező, hiszen a konfirmációhoz kötelező az istentisztelet is. Lehet, hogy azért vagyok itt, mert már megszoktam, hogy vasárnaponként itt legyek. Azért nem rossz egy órát itt ülni, és egy kicsit áthangolódik a szívem. Viszont vannak olyanok is közöttünk, akik úgy jöttek, hogy a lelkük éhezett az igére, és Jézus Krisztus szavát akarták hallgatni. Mindannyian másféle szándékkal jöttünk, és ezeket a szándékokat az Úr Jézus ismeri a mi szívünkben, ismeri a mi életünkben. De úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, a hit útján is a különféle helyeken vagyunk. Van közöttünk olyan, aki nagyon sokat hallott már Jézusról, Istenről, a bűnbocsánatról, és mégsem tud vele mit kezdeni. Lehet, hogy valaki ott van már, hogy átadja az életét, csak egy lépés hiányzik, de valami mégis visszatartja. Lehet, hogy van olyan közöttünk, aki átadta már az életét, és egyre mélyebb kapcsolatba szeretne kerülni Jézus Krisztussal. Más szándék, a hitben más helyen tartunk, de Jézus minket is külön-külön egyenként nagyon-nagyon jól ismer. Mi is itt vagyunk együtt mindannyian, úgy, ahogy ott volt a tömeg, és hogyha ki kellene állnunk most itt Jézus elé, ha itt megjelenne, ő mindent el tudna mondani rólunk. Mi van a szívünkben, mi az aggodalmunk, mi a gondunk. És tudja azt is, hogy mit szeretnénk tulajdonképpen tőle. Miért imádkozunk, mi a vágyunk. Valaki talán vezetést kér az életére nézve. Valaki talán erőt a mindennapi feladatokhoz. Vagy lelki erőt a lelki terhek elhordozásához. Valaki béketűrést kér, hiszen olyan közegben dolgozik, ahol a kollégáival folyamatosan összetűzésben van. Vagy valaki készséget kér arra, hogy meg tudjon bocsátani akár a házastársának, akár a testvérének, akár a gyermekének. De lehet, hogy van közöttünk olyan, aki azért imádkozik, hogy a bűneiért bocsánatot kapjon. Fontos neki, hogy rendezze az életét Istennel. Valaki közülünk egy megújult lelki életért imádkozik? Azért, hogy a mindennapokban fontos legyen számára a Jézus Krisztussal való élő közösség kapcsolat. Valaki, aki beteg, talán azért imádkozik, hogy legyen embere, aki segít neki a hétköznapi dolgokban, aki elviszi őt akár az orvoshoz, akár bevásárol neki, akár gyógyszert visz neki, mert nincs embere. Olyan jó, hogy Jézus pontosan tudja, hogy melyikünknek éppen mire van szüksége. És minket sem hagy üresen eltávozni önmagától. Nekünk is megadja azt, amire szükségünk van. De ha csak a beteg emberre gondolunk, a beteg nem a gyógyulását kapta meg először, hanem azt, amire a legjobban szüksége volt, a bűneire a bocsánatot. Lehet, hogy Isten nem adja meg nekünk azonnal, amit kérünk. Lehet, hogy várat, mert meg akarja mutatni az életünkben, hogy van egy fontosabb dolog is, amit rendezni kell. A gazdag ifjúnak csak kedvesen annyit mondott, van még hiányosság benned. Add el a vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben. A gazdag ifjút a pénz kötötte még meg. Ott is hagyta Jézus Krisztust. Vajon mi ott hagyjuk-e Jézus Krisztust, amikor nem azt kapjuk meg, amiért imádkozunk? Felháborodunk-e, hogy mégsem hallgatja meg az imádságunkat? Lehet, hogy nem is létezik, hanem csak valami mese az, amiről folyamatosan hallunk. Vagy el tudjuk az egészet úgy fogadni, hogy nekünk is azt akarja megadni, amire a leginkább szükségünk van. Ha nem hoz ki bennünket a nehéz helyzetből, hanem erőnk felett próbál, gondoljunk arra, hogy ő akkor sem hagy el bennünket, ott van. De ahhoz, hogy megtisztítson minden sallangtól, meg kell, hogy csiszolgassa az életünket. Hogy teljesen rá tudjunk hagyatkozni, hogy az akaratunkat teljesen le tudjuk tenni az ő kezébe. De biztosak lehetünk abban, hogy amit meglátunk, amit tett, mindenben megláthatjuk az ő hatalmát. Ő hatalmas Úr. Hatalmas Úr, akihez oda folyamodhatunk, oda mehetünk folyamatosan. És a másik dolog, amit nagyon szeretnék a szívünkre helyezni, hogy olyan hittel lehetünk mi is Jézus Krisztus előtt, mint ahogy a barátok voltak. Mondja is Jézus Krisztus azt, hogy amit csak kértek az én nevemben, azt megadom nektek. Általában ezt úgy szoktuk érteni, hogy bármiért imádkozom, de ha hozzáteszem, hogy Jézus nevében kérlek, akkor azt én megkapom. De nem erről szól az ige, hanem amire tényleg oda tudom mondani, hogy oda lehet írni Jézus nevét aláírásként. Ezzel ő is egyetért. Vagyis ha hozzáteszem, hogy a te akaratod szerint. Szoktam mondani, hogy a gyerekek, amikor bicikliért imádkoznak, lehet, hogy még egy pár évet várni kell, mert jobban tudják a szülők, és Isten is jobban tudja, hogy könnyen balesetük lehet, ha meggondolatlanul valahol bicikliznek. Tehát nem biztos, hogy nekem akkor kell azt megkapnom. De ha én hittel oda tudom bízni, hogy nekem a legjobbat akarja adni, akkor meg tudok erősödni abba, hogy igen, Jézus nevébe kérhetek, de tegyem hozzá az imádságaimban, hogy Uram, én csak azt szeretném, hogy a te akaratod valósuljon meg az én életemben. Folyamodjatok az Úrhoz és az ő hatalmához. Olyan jó lenne, ha így tudnánk oda menni mindig hozzá. És az igének a másik fele az volt, hogy keressétek az ő orcáját szüntelen. Példát vehetünk ezekről az emberekről, akik amikor meghallották, hogy Jézus Krisztus ott volt, ott hagyták a munkájukat, amit tettek, és úgy tekintettek a Jézussal való találkozásra, mint egy soha vissza nem térő alkalomra. Oda mentek Jézus Krisztushoz, hogy az igét hallgassák. Van-e ilyen vágy a szívünkben? Akár az Isten tiszteletek, akár a hétközi alkalmak felé, de akár arra, hogy naponta kinyissam a Bibliát, és igét olvassak, és elcsendesedjek, és imádkozzam. Fontos-e számomra az, hogy én keressem az ő orcáját szüntelen? Van egy másik ige, ami számomra nagyon kedves. Keressétek az Urat, még megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Amíg megtalálható, amíg közel van. Ma még van lehetőségünk, és hiszem, hogy még a következő héten is lesz lehetőségünk. Milyen vágy van a szívünkben arra nézve, hogy keressük az Urat, hogy akarjunk vele időt tölteni. Ha ott van a vágy, akkor nem fogjuk sajnálni az időnket egy hétközi alkalomtól, egy csendes naptól, egy csendes héttől, hiszen annyi mindenre van időnk, ami jó a testünknek. De milyen kifogásokat tudunk találni, amikor Jézus közelébe mehetünk, Nincs időnk, lehetőségünk. Nem olyan a társaság, akik között én jól érzem magam. Én nem akarok megnyílni senki előtt. Nem beszélt abban a tömegben mindenki. Valaki csak hallgatott. De tudunk épülni egymás hite által. Tehát két gondolatot szeretnék a szívünkre helyezni. Merjünk, akik ott tartunk hitben, az Úrhoz folyamodni, és az ő hatalmához. Bátran kérhetünk tőle, de bízzuk rá, hogy ő mit ad meg. És miközben meghallgatja hétközben is az imádságainkat, megláthatjuk, hogy tényleg ő az Úr, akinek hatalma van minden fölött. És a másik, hogy amikor lehetőségünk van, éljünk az igehallgatás lehetőségével. Lássuk meg, hogy Isten közösséget készít számunkra, ahol csodákat élhetünk át, ahol megláthatjuk, hogy ő az Úr. És abban is biztos vagyok, hogy mindent meg fog tenni a sátán, hogy ettől visszatartson bennünket. Vagy egy reggeli rosszullét, vagy valaki beállít hozzánk, vagy úgyis sok a munka, nem végeztem tegnap, majd a rádióban meghallgatom, és mondhatok bármit. De Isten látja a szívünket, hogy mi mit miért teszünk, illetve mit miért nem teszünk. Folyamodjunk az Úrhoz és az ő hatalmához, és keressük az ő orcáját szüntelen. Amen. Isten igéjére a 475. dicséret második versével, meg éneklésével válaszoljunk. 475. dicséret második verse. Keressetek buzgón, és megtaláltok. Foglaljuk el a helyünket, és csendesedjünk el az Úr előtt. Megköszönjük neked, Urunk, hogy ahol te ott vagy, ott a te igéd mindig szól. Bocsáss meg, hogyha mi az ige helyett olyan sokszor mást várunk, és csalódunk. Pedig olyan jó, hogyha a te igéd szólhat, és egészen a szívünkig eljuthat a te üzeneted. Segíts, hogy mi olyan nagynak lássunk, olyan Úrnak lássunk téged, akihez mindig oda mehetünk. Te folyamatosan ott vagy, és várod, hogy megszólítsunk. És olyan jó, hogy úgy ismersz bennünket, hogy sokszor még kérnünk sem kell, mert megadod azt, amire szükségünk van. Segíts, hogy hadd tudjunk bízni benned. Segíts, hogy az életünket oda tudjuk naponként a te kezedbe tenni. Vedd ki az aggodalmaskodást a szívünkből. Bátoríts naponként, és hadd érezzük, hogy a nehéz időszakokban is te velünk vagy, és te megadod az erőt ahhoz, amit el kell végeznünk. Köszönjük ezt a szeretetedet, és köszönjük, hogy most is úgy jöhetünk ide az imádságban eléd, hogy teljesen kitárhatjuk a szívünket. A gondolatunkat is látod, és meg akarod azt adni, amire szükségünk van. Óvd meg a lázadozástól, óvd meg attól a bűntől, hogy elégedetlenek legyünk. Hogy elforduljunk tőled azért, mert nem úgy hallgatod meg a kérésünket, ahogy mi várjuk, gondoljuk. De köszönjük, Urunk, hogy tényleg az egész életünket te sokkal jobban a kezedben tartod, mint ahogy ezt mi tudjuk megtenni. Látod, hogy kinek mi van most a szívében, a gondolatában. Látod azokat is, Uram, akik nem tudtak valami miatt eljönni, de vágyódnak a te igéd után. Olyan jó, hogy ez a pátyi gyülekezet, Úr Jézus, a te nyájadhoz tartozik, és te vagy a jó pásztor, aki egyenként keresed meg a te juhaidat, név szerint ismered őket, és gondunkat viseled. Így kérünk, hogy légy gyülekezetünk minden tagjával, a gyermekekkel, Uram, a felnőttekkel, konfirmáló ifjakért imádkozom, Uram, hogy te, aki elkezdted bennük a jó munkát, hitre juthassanak, hogy a családok tudják őket abban támogatni, hogy egyre jobban megismerjenek téged, és ne üres szó jöjjön ki ígéretként majd a szívükből és a szájukon keresztül. De így imádkozom az idősekért is, Uram, akik úgy gondolják, hogy minden másban kell keresniük az életük örömét, és nem benned. Segíts rajtuk, hogy te légy számukra is a legfontosabb. És imádkozom a gyászolókért, Uram, a szomorkodó szívűekért. Csak te tudsz minden sebet bekötözni, és meg is ígérted, hogy megteszed. Légy azokkal, Uram, akik félelemben vannak egy betegség miatt. Olyan jó, Urunk, hogy te a tiédet meg tudod védeni a fertőző betegségektől is. De ha nem tennéd is, akkor is te vagy az Úr, és mindenkinek a legjobbat készíted. Hadd hozzuk eléd, Urunk, hálaadással a mi szívünket, hogy megköszönjük, hogy olyan szép lett a templomunk, hogy megújulhat és hálát adhatunk neked azért, hogy ezt megengedted, és együtt is örülhetünk és dicsőíthetünk majd téged. Köszönjük a munkás kezeket, köszönjük az adakozó szíveket, és köszönjük, Urunk, hogy a te házadat itt Pátyon tényleg arra használhatjuk, amire rendelted, a te tiszteletedre, az imádságra és a te dicsőítésedre. Kérlek, hallgass meg a kérésünket, hogy ez nagyon sokáig így maradjon, és ez a templom hadd maradjon templom, és akik ide bejönnek, hadd legyen mindig találkozásuk te veled. És köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először az alkalmainkat hirdetem. Most az istentisztelet után az ifiseknek ima közössége lesz. Én bátorítok minden fiatalt, hogy együtt az Úr elé lehet vinni a hálaadásunkat, a kéréseinket egyaránt. Kedden délelőtt 8:45-kor tartjuk a gyülekezeti imaóránkat, és 9 órától pedig a gyülekezeti bibliaórát. Szeretettel hívunk, várunk azokat, akik ráérnek kedden délelőtt. Az ige körül vagyunk együtt, jöjjünk és éljünk az alkalommal. Jézus igéje szól, és olyan jó, hogy akik ráérnek, alkalmat találhatnak, hogy az ige körül együtt legyünk. Kedden este 6 órakor a presbiter testvéreket várjuk bibliaórára, és utána 7 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. Csütörtökön este 6 órakor is gyülekezeti alkalmunk van, 7 órakor pedig kóruspróba lesz, és pénteken este 6 órakor az ifiseknek lesz bibliaórá. Hirdetem már előre, és jövő vasárnap újra, ahogy megszoktuk, külön felnőtt és külön gyermek alkalmakra hívjuk a gyülekezeti tagokat, baba-mama szobában a gyermekeikkel együtt nézhetik az anyukák az istentiszteletet. Hirdetem már azt is, hogy holnaphoz 2 hétre kezdődik az evangelizációs hetünk. Alföldi Borús Dezső nyugalmazott lelki pásztor szolgálatával. És amint látják a kedves testvérek, örülünk, mert a templomunk egyre szépül. Ugye, ahogy már hirdettük, a szószék és a mózespad is elkészült. A héten elkészült a tábla. Egy helyi asztalos adományából ki lett javítva ennek a cintériumnak az belső ajtaja, ami hiányzott alul. Még a másik ajtó, amit meg kell csinálni. A burkolása megtörtént a hátsó cintériumnak, hogy hamarosan újra használhatjuk azt is majd vészkijáratként, és ha nincs sár, akkor esetleg rendes kijáratként is. Ami még hátra van, és amit a hétre ígértek, hogy az oszlopokat fogják befejezni, mert az volt a kérdés, hogy igazán milyenek lehettek az oszlopok. Héten voltak kint a műemlékjelsektől, és fehérre fogják azt is lefesteni, hogy ez van még hátra ennek a festése. És Gondnok úrral beszéltünk, és mert nagyon-nagyon sokba került volna az ajtók festetése, tehát itt milliós nagyságrendről is lehet szó, ha minden ajtót festeni akarnánk, hogy aki szépen tud festeni, és tud időt szánni erre, Gondnok úrnál jelentkezzen, és a templom ajtók lefestésébe szívesen fogadunk segítséget. Ami munkánk még félbe van, az a harang elektronikájának a javítása, hogy helyrehozzák úgy, hogy tulajdonképpen már nem kötéllel harangozunk, hanem gombnyomásra. Előttünk van még a templom tetejének a felújítása is. Az előzőekben hirdetetthez képest annyi változást van, hogy aki bevállalta ezt a munkát, sajnos a csapatából mentek el emberek, és egy másik brigádot is kellett kérni, hogy kapcsolódjanak hozzá, és a templomtetőt javítsák ki. Így emelkedett a templomtető költsége, mert nem csak ők saját maguk gyülekezeti tagjaink dolgoznak rajta, hanem idegenek is, hogy aki tud adakozni, attól köszönettel fogadjuk az adakozást, de a templomtetőt el fogjuk kezdeni februárban javítatni, megelőlegezve más olyan pénzből, amit oda majd még visszateszünk. És amit már hirdettünk, hogy a templom felújításáért lévő hálaadó istentiszteletünk március 22-én délelőtt 10 órakor lesz Nyilas Zoltán esperes úr szolgálatával. Az iratterjesztést is hirdetem, ahol hitmélyítő könyvek, bibliák, énekeskönyvek kaphatók. Záró énekünket énekeljük, a 776. éneket, a 776. dicséretet, és ugye úgy fejeződött be a történet, mindazok, akik ott voltak és átélték Jézus csodáját, azok dicsőítették az Istent. Hát akkor a mi hajkunkról is most hála ének, Istent magasztaló ének szálljon fel, zengjen hála ének, minden ajkon zengjen. Folyamodjatok az Úrhoz és az ő hatalmához. Keressétek orcáját szüntelen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.